Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünket a 341. dicséretünk első versének éneklésével kezdjük. A 341. dicséretünk első versét énekeljük fennállva. Ó Krisztus fő, te zúzott! És a megkezdett dicséretünket énekeljük további verseivel, a 341. dicséretünk második, harmadik és negyedik versét énekeljük. A második vers így kezdődik: ékességed, te drága. Világ hatalmassága, Kedves testvéreim, hallgassátok meg, miként adja tudtunkra Márk evangélista evangéliumának 15. fejezetében, a 16. verssel kezdődően nagypéntek történetét, Jézus Krisztus keresztre feszítését. Márk evangéliumának 15. fejezetéből, a 16. verstől kezdődően ezeket találjuk megírva. A katonák elvitték őt a palota belsejébe, a helytartóságra, és összehívták az egész csapatot. Felöltöztették bíborba, tövisből font koronát tettek a fejére, és elkezdték köszönteni: üdvözd légy, zsidók királya! Nátszállal verték a fejét, leköbdösték, és térthajlással hódoltak előtte. Miután kigúnyolták, levették róla a bíborruhát, felöltöztették saját ruhájába, és kivitték, hogy megfeszítsék őt. Kényszerítettek egy arra menő embert, Cirénei Simont, Alexander és Rúfusz apját, aki a mezőről jött, hogy vigye a keresztet. Elvitték a Golgota nevű helyre, ami ezt jelenti, koponya hely, és mirhás bort adtak neki, de ő nem fogadta el. Ekkor keresztre feszítették, és megosztoztak a ruháin sorsot vetve, hogy ki mit kapjon. 9 óra volt, amikor megfeszítették. Felirat is volt a kereszten az ellene emelt vádról, amely így szólt: a zsidók királya. Vele együtt feszítettek keresztre 2 rablót, egyet jobb, egyet pedig bal keze felől. És így teljesedett be az írás, amely ezt mondja: és bűnösök közé számlálták. Az arra járók fejüket csóválva káromolták, és ezt mondták: nosza te, aki lerombolod a templomot és felépített 3 nap alatt, mentsd meg magadat, szállj le a keresztről! Hasonlóan csúfolódtak a főpapok is maguk között az írás tudókkal együtt, és így szóltak: másokat megmentett, de magát nem tudja megmenteni. A Krisztus, az Izrael királya, szálljon le a keresztről, hogy lássuk és higgyünk. Azok is gyalázták, akik vele együtt voltak megfeszítve. Amikor 12 óra lett, sötétség támadt az egész földön 3 óráig. 3 órakor Jézus hangosan felkiáltott: Éloi, Éloi, láma sabaktáni, ami ezt jelenti: én Istenem, miért hagytál el engem? Néhányan az ott állók közül, akik meghallották, így szóltak: nézd, Illést hívja. Valaki elfutott, megtöltött egy szivacsot ecettel, nátszára tűzte, inni adott neki, és így szólt: lássuk csak, eljön-e Illés, hogy levegye. Jézus azonban hangosan felkiáltva kilehelte lelkét. Ekkor a templom kárpitja felülről az aljáig ketté hasadt. Amikor a százados, aki vele szembe állt, látta, hogy így lehelte ki lelkét, ezt mondta: bizony, ez az ember Isten fia volt. Voltak ott asszonyok is, akik távolról figyelték, köztük a Magdalai Mária, továbbá Mária, a kis Jakab és József anyja, valamint Salomé, akik követték őt és szolgáltak neki, amikor Galileában volt, és sok más asszony is, akik vele mentek fel Jeruzsálembe. Amikor beesteledett, mivel az előkészület napja, vagyis szombat előtti nap volt, eljött Arimátiai József, a nagy tanács tekintélyes tagja, aki maga is várta Isten országát. Bátran bement Pilátushoz, és elkérte Jézus testét. Pilátus csodálkozott azon, hogy már meghalt, ezért hívatta a századost, és megkérdezte tőle, hogy meghalt-e már. Amikor ezt megtudta a századostól, kiadta a holttestet Józsefnek. Ő pedig gyolcsot vásárolt, levette őt, begöngyölte a gyolcsba, elhelyezte egy sziklába vágott sírboltba, és követ hengerített a sírbolt bejárata elé. A Magdalai Mária és Mária, a József anyja pedig figyelte, hova helyezték őt. Boldogok mindazok, akik nem csak hallják, hanem értik is Isten igéjét, adja, hogy Szent Lelke jelenlétében megérthessük hozzánk való személyes üzenetét. Gyertek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus újra és újra megdöbbent bennünket az a tudósítás, amelyeket az evangéliumok hoznak elénk a te haláloddal kapcsolatosan. Bele rendül a szívünk az emberi élet nyomorúságába, az indulatokba, mindabba, ami veled történt. És még inkább megrendül a mi szívünk, amikor arra gondolunk, hogy mindez miattunk ért téged. Te tudod, hogy milyen könnyen hátrálunk meg ezelől a gondolat elől. Magunkat jobbnak és alkalmasabbnak tartjuk a te országodra annál, hogy a te fiadnak szenvedni kellett volna érettünk. De köszönjük, hogy ezen a napon különösképpen is meg akarsz bennünket erősíteni, és meg akarsz világosítani, de egyúttal meg is akarsz bennünket vigasztalni, amikor a te fiad Jézus Krisztus haláláról tanítasz bennünket, és erre emlékeztetsz egyen-egyenként mindannyiunkat. Adjad, Urunk, hogy nyitott szívvel hallgassuk az ige tanítását, hogy megérthessünk téged, hogy megérthessük a mi sorsunkat, amely el volt és el van rejtve te benned. Legyen neked dicsőség mindazért, amit a te országod titkaiból már megérthettünk, és könyörüljél meg rajtunk kegyelmesen, hogy ez történhessen velünk ebben mostani órában is. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek! Kedves testvérek, Isten igéjét János evangéliumából olvasom, János evangéliumának 17. fejezetéből, a 17. fejezet 24. versétől a 26. verséig terjedő szakaszból, ahol ezeket találjuk megírva. Jézus Krisztus imádsága ez. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok, hogy lássák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem már a világ kezdete előtt. Igazságos atyám, a világ nem ismert meg téged, de én megismertelek, és ők is felismerték, hogy te küldtél el engem. Én megismertettem velük a te nevedet, és ezután is megismertetem, hogy az a szeretet, amellyel engem szerettél, bennük legyen, és én is ő bennük. Kedves testvéreim, hallottuk az imént azt a történést, amely nagypénteken történt Jézus Krisztussal, az ő keresztre feszítésének történetét. Azt gondolom, hogy talán nincsenek közöttünk olyanok, akik ne tudnák, hogy Jézus Krisztus halála, kereszthalála mennyire érthetetlen az ő csodálatos földi élete és szolgálata végén. Valahogy nagyon nem passzol össze az, amiről az evangéliumok Jézus születésétől egészen nagy csütörtökig tájékoztatnak bennünket, azzal, ami nagy pénteken történt. Úgy tűnik számunkra, hogy egy valaki volt, aki tisztában volt egész élete során, de különösképpen is nagypéntek előtt azzal, hogy mi az ő sorsa, ez az egy valaki pedig Jézus Krisztus volt. Őt nem érte váratlanul az, ami vele azon az éjszakán és azon a napon történt. Nem érte váratlanul, mert tudta, hogy eljött az az idő, amikor meg kell történnie annak, amiért ő a földre jött. De nem érte váratlanul azért sem, mert Jézus erre a napra és erre az eseményre készült, és ez az ő készülése Isten előtt való, az Atya előtt való elcsendesedésben ment végbe. Egy olyan imádságot olvasunk János evangéliumának 17. fejezetében, amely Jézus Krisztus utolsó imádságai közül való, és amely imádság arra tanított bennünket ennek a hétnek minden estéjén, hogy mi volt Jézus Krisztus szívében, mi foglalkoztatta őt akkor, amikor tudta, hogy eljött az az idő, hogy neki meg kell áldoztatnia. Tudta, hogy el fognak jönni, meg fogják ragadni, hamis vádak alapján el fogják ítélni, meg fogják alázni, fájdalmas szenvedések között kell majd kínhalált halnia, és azon csodálkozunk, hogy mindeközben, miközben ezt tudja Jézus, az ő szíve nem azzal van tele, hogy hogy lehetne ezt a dolgot leegyszerűsíteni, nem azzal van tele, hogy hogy lehetne kikerülni, hanem amivel tele van, azt elmondja nekünk az az imádság, amit főpapi imádságnak szoktunk nevezni. Arról hallhattunk az elmúlt hét estéjén, hogy legelőször is ebben az imádságban Jézus azért könyörög, hogy ami történni fog most ő vele, az az Atya dicsősége szerint történjen. Jézus nem akar semmi olyan dolgot tenni, ami az Atya dicsőségét megrontaná, elvenné és megcsorbítaná. Aztán utána hallottunk arról, hogy Jézus másodszoron imádkozik az ő tanítványaiért. Azokért, akiknek többször is beszélt az ő kereszthaláláról, az ő leendő szenvedéséről, de akik még most is csak naívan hallgatják őt, és olyan hihetetlennek tartják azt, hogy Jézussal bármi ilyesmi megtörténjen. Gondol rájuk Jézus ebben az utolsó imádságok egyikében, és azt kéri az Atyát, hogy tartsa meg őket az Atya. Tartsa meg őket. Aztán utána azt láttuk tegnap este, hogy Jézus szívében nem csak az Atya dicsőséges szolgálata, nem csak az őt körülvévő tanítványok vannak ott, hanem ott vannak benne azok is, akik majd a tanítványok egykori prédikációira hittel fognak válaszolni. Jézus könyörög abban az imádságban, ott a kereszt halála előtt, azokért, akiknek valaha a világ történelemben majd prédikáltatni fog az evangélium, a kereszt evangéliuma, a megváltás evangéliuma, és azt kéri Jézus az Atyától, hogy ők találjanak majd egységre a hitben, a Krisztus felől való meggyőződésükben. Most a fölolvasott szakaszban ennek az imádságnak a negyedik tartalmi egységét olvastam a testvérek között, amelyben Jézus összefog mindeneket, amelyekről eddig szólott, és akikért eddig könyörgött, és most azoknak a jövőjéről szól Isten színe előtt. Arról, amit Jézus akar, amit Jézus vágyik az övéinek. És szabad megdöbbennünk és elcsendesedve elgondolkoznunk azon, hogy itt van egy egész fejezetnyi imádság előttünk, ami Urunk Jézus Krisztus imádsága a fájdalmak útja előtt, és ez nem róla szól elsősorban, hanem ez az imádság rólunk szól. Ez az imádság értünk szól. Most arról beszél Jézus, a jó pásztor, az igaz tanító, hogy mit kér az atyától azok számára, akik az ő követői. Ott akkor, és majd az eljövendőkben. Testvérek, ez foglalkoztatja Jézust. Ez van az ő szívében. Hadd mondjam örömmel, hogy mi vagyunk ott az ő szívében. A te életed és az én életem. És Jézus érted és értem könyörög azon az utolsó órán. Három dolog van, amit ma ki szeretnék emelni ebből a néhány versből, ami a mi jövőnket illeti. Azt mondja Jézus, azt kérem tőled, atyám, hogy ott legyenek velem, ahol én vagyok. Aztán azt mondja, hogy meglássák dicsőségemet, amelyet nekem adtál. Harmadszorra pedig azt mondja Jézus, hogy az a szeretet, amit én kaptam tőled, ő bennük is bennük legyen. Ez foglalkoztatja Jézust. Kedves testvéreim, ha ezeket a kéréseket egy kicsit jobban szemügyre vesszük és elgondolkozunk rajta, akkor beledöbbenhetünk abba, hogy Jézus ennek a közben járó imádságnak a végén nem alkalmi találkozgatásokért könyörög, hogy időnként majd találkozgathasson az övéivel, nem láthatásért könyörög az Atya színe előtt, hogy majd bizonyos időkben láthassa azokat, akik hisznek ő benne, hanem Jézus egységben akar lenni az övéivel. Azt akarja, hogy az övéi ott legyenek, ahol ő van. Ez azt jelenti, hogy Jézus mindig osztozni akar az övéivel abban, ami neki jutott osztály részül. Jézus nem irigy. Jézus nem önző, nem féltékeny, nem kirekesztő. Miközben azt ígéri a tanítványoknak, és egyben mindannyiunknak, hogy velünk marad földi életünk végéig, mégsem az a célja, hogy időnként leereszkedjen hozzánk, és amikor nagy bajba vagyunk, egy kicsit megsegítsen, és elkísérgessen a távolból a halálunkig. Hanem az övéit Jézus magához akarja emelni. Kedves testvéreim, Jézus a szívébe zárta azokat, akiket az Atya neki adott. Ebben az imádságban többször és nagyon egyértelműen elhangzik, hogy Jézus nem minden emberért könyörög, hanem azokért, akiket az Atya neki adott. Jézus ezeket az embereket mélyen a szívébe zárta. Onnan senki ki nem eshet. Azok mindig vele voltak, vele vannak, és vele lesznek. Ott azon az utolsó órán is. Ott voltunk az ő szívében. És azért könyörög az Atya előtt, hogy ahol én vagyok, ott legyenek velem mindazok, akiket nekem adtál. Lehet, kedves testvérek, hogy első hallásra nem jelent ez nekünk olyan nagyon sokat, de hadd hirdessem közöttetek, valami nagyon mély és csodálatos dologról van itt szó. Arról van szó, hogy Jézus avat minket az ő sorsába. Hogy Jézus belevon, beleavat bennünket az ő sorsába. Tudjátok, hogy az a legszomorúbb dolog a Földön, amikor az ember a saját sorsába akarja Istent beleavatni. Ezt szoktuk mi csinálni. Van egy sorsom itt a Földön, és azért könyörgünk, ezt várjuk Istentől, hogy jöjjön és a mi sorsunkba vegyen egy kicsit részt. De amiért ott Jézus imádkozik, az egészen más. Az a fordítottja ennek. Jézus a saját sorsába avatja bele az ő benne hívőket. Az övéit, akiket neki adott az Atya. És testvérek, ez egy csodálatos dolog. Sokkal csodálatosabb annál, mint amikor mi hívjuk meg vendégségbe Jézust az életünkbe. Sokkal csodálatosabb, mert az, aki ezt veled és velem megtette, nem más, mint az Isten fia. Azt olvassuk, hogy még a római százados is fölismerte róla, hogy ő valóban az Isten fia. Ez a Jézus, aki meghalt ott a Golgotai kereszten, érted és értem, beleavat téged és engem az ő sorsába. Azt mondja később a Szentírás, hogy ezért mi vele együtt meghaltunk, de vele együtt föl is támadtunk. És azt mondja a Szentírás, hogy vele együtt fogunk uralkodni. Mert az ő sorsa a mi sorsunk. Bátorítson bennünket, testvérek, ez a drága világosság földi életünk folyamán, hogy Jézus akkor, amikor mi még nem éltünk, még róla semmit sem tudtunk, már beavatott bennünket az ő sorsába, bezárt bennünket az ő szívébe, ahonnan senki ki nem eshet, ahol mindig együtt lehetünk, és ahol minden biztosítva van számunkra. De Jézus tovább lép, és azt mondtam, másodszor azért könyörög, hogy az övéi meglássák dicsőségét, amelyet az Atya neki adott. Erről a dicsőségről elmondtuk ezen a héten, hogy ez a fiúság dicsősége. Az alapján, amit Jézusról tudunk, és valaha megtudtunk, azt gondolom, mindannyian csodáljuk őt. Idáig még eljutnak azok a zsidók is, akik Jézus messiás voltát nem ismerik el, hogy csodálják őt. És azt gondolom, hogy mindenki, aki valaha életében hallott valamit is Jézus Krisztusról, idáig könnyen eljut, hogy csodálja Jézus Krisztust. Kezdetben, amikor talán először hallottunk róla, nem értettük. Aztán minél többet hall valaki Jézus Krisztusról, és minél többet kezd megérteni Jézus Krisztussal kapcsolatosan, annál jobban képes Jézus Krisztust megszeretni. Amikor megszületett bennünk a bizalom, a hit Jézus Krisztus iránt, akkor azt gondoltuk, hogy most már mindent tudunk felőle. Amikor úgy gondoltunk, hogy most szövetségre lépünk Jézussal, akkor azt hittük, hogy most már mindent tudunk róla, mert az ember akkor köt szövetséget, ha kellő, mély ismeretek birtokában van. Azonban, testvéreim, elmondhatom, hogy amikor a kijelentést egyre jobban és egyre mélyebben megismerjük, akkor már értjük annak a lelki éneknek a szövegét, amely így fogalmaz, felét se mondták el nekem. akkor már megérti az ember a kijelentés mélységeibe csodálkozva, hogy mindaz, amit én gondoltam, véltem Jézus Krisztusról, a fele sincs annak, mint amit ő magáról elmond és kijelent a Szentírásba. Kedves testvérek, az elbizakodott emberek, az önhitt emberek, a magukat sokra tartó emberek soha nem látják meg Jézus dicsőségét. Sem itt a földön, sem pedig a mennyben. De az övéi sejtenek belőle valamit, csak sejtünk belőle valamit itt a földi életünk során, de Jézus azért imádkozott, hogy majd egyszer meg is lássuk ezt a dicsőséget, az ő fiúi dicsőségét. Mivel mi sejtünk ebből valamit, és tudjuk, hogy meg fogjuk egyszer látni a világ mindenség legmélyebb, leghatalmasabb dicsőségét, amely mindenkit térdre kényszerít, ezért testvéreim mi imádjuk Jézus Krisztust. Ezért imádjuk őt. Mi tudjuk, hogy ő senkivel ki nem cserélhető, semmivel sem pótolható, semmivel sem helyettesíthető. Ezért imádjuk őt, és ezért vágyakozunk arra egész földi életünk során, hogy még több, még nagyobb és mélyebb ismeretre jussunk ő felőle, hogy egyre nagyobbnak lássuk azt, amit talán szívünkkel, lelkünkkel, értelmünkkel be sem tudunk fogadni. Jézus azért imádkozott, hogy az övéi lássák meg azt a dicsőséget, amelyet az Atya neki adott. Azért prédikáljuk őt, mert látjuk az ő dicsőségét. Azért teszünk róla bizonyságot, mert sejtünk valamit az ő dicsőségéből. De csak azok tesznek róla bizonyságot, és csak azok hirdetik őt, akik tudják az ő dicső voltát. Azt, hogy ő az Isten fia. Azt, hogy ő az Isten felkentje, az egyedüli üdvözítő. Kedves testvérem, Jézus azért könyörgött ott utolsó óráján, hogy te meglássad azt a dicsőséget, amely előtt mennyeiek, földiek és földalattiak térdre esnek. Mindenki meg fogja egyszer látni ezt a dicsőséget, de lesznek olyanok, akik azt fogják akkor kiáltani, hegyek, essetek ránk, takarjatok el bennünket. És lesznek, akik az ének szavával repülnek eléje, amikor ő jön. Te hova tartozol? Látod-e Jézus dicsőségét? És amikor a jövőre gondolsz, hogy gondolsz az ő dicsőséges megjelenésére? Jézus azért imádkozott, hogy az övéi meglássák az ő dicsőségét, és mi meg is fogjuk ezt látni teljességébe. Nekünk nem kell ezelől elrejtőznünk. Nekünk nem kell majd a szemünket behújnunk, hanem gyönyörködhetünk ő benne. Harmadsoron, mivel az övéi hitáltal benne vannak, részesei annak, ami Jézusé. Arról szólt, amit többször a hét estéin, hogy Jézus egységért könyörög. És akik hitáltal vele egyesülnek, egyek, azok részesei mindannak, ami Jézusé. Mit mond Jézus ebben az imádságban itt a végén harmadszor? Az a szeretet, amit én kaptam az Atyától, bennük is legyen. Kedves testvérek, Jézus azért könyörög, hogy akik hisznek ő benne, élvezhessék az Atya szeretetét. Nem minden ember élvezi az Atya szeretetét? Hát nem úgy van ez, hogy az Isten minden embert egyformán szeret? Testvérek, az Atya szeretetét elvesztettük. Ez az, ami a paradicsommal együtt elveszett az ember számára. Ennek hiányában sírunk. Ennek hiányában fájdalmaink vannak. Ennek hiánya miatt vannak betegségek, szenvedések, gonoszságok, háborúságok, és minden, ami rossz. És ennek a szeretetnek a hiánya a halál is. Az ember halála, amely nem igazán az, hogy az ember teste meghal. Az csak a külső formai része. A Biblia a halálon sokkal mélyebb dolgot ért. Azt érti, hogy valaki elzáratott az Isten szeretetétől. Valaki ennek a szeretetnek a sugarán kívül van. Ez a halál a Biblia szerint. Ez a szeretet másként nem lehet az emberé, csak Jézus Krisztus által. Mindenki ismeri közületek is János evangéliumának 3. fejezetéből a 16. verset, mert a világ legismertebb bibliai idézetei közé tartozik. De ez az igevers nem teljesen azt jelenti, amit az emberek első hallásra hallani szeretnének belőle. Azt mondja ez az igevers, Jézus Krisztus szólja ezt, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Jézus szeretete e világ felé, a hívők felé, az atya szeretete, bocsánat, hadd javítsam magam, az atya szeretete e világ felé, a hívők felé, Jézus Krisztus. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Kedves testvérek, Jézus által szeret bennünket az Atya. Hadd mondjam így, Jézusban szeret bennünket. Jézusért szeret bennünket az Atya. És kiket szeret? Akik Jézusban vannak. Azokat szereti, akikről azt mondja Jézus, hogy akiket nekem adtál. Aki nincs Jézusban, testvérek, azon az atya haragja van a bűn miatt, és az megítéltetett. Azt mondja Jézus, hogy immár elkárhozott. De aki benne van a fiúban, hitáltal Jézusba oltatva, az az atyai szeretetet élvezi. Azt mondja Jézus, azért könyörgöm, hogy az a szeretet, amellyel engem szerettél, és szeretsz a fiút, az ő bennük is ott legyen. Az ő bennük is ott legyen. Nem tudom, érzékelitek, hogy Jézus szívébe milyen mélyen beíratott a mi sorsunk, a mi személyünk, a mi múltunk, jelenünk és jövőnk. Megdöbbent bennünket az, hogy egy ember a halála előtti utolsó órákon nem magával foglalkozik, hanem azzal foglalkozik, mi lesz azokkal, akikért ő eljött, hogy mi lesz veled. Ez a mi Urunk Jézus Krisztus drága szíve. Jézus halála nagypénteken azért kellett, hogy megtörténjen, testvérek, hogy ez a szeretet, az atya szeretete hozzánk érhessen. És talán megkérdezhetjük, hogy miért kellett ehhez Jézusnak meghalnia. Miért kellett ehhez Jézusnak meghalnia? Hát a szeretet az ezt jelenti, hogy valakinek meg kell halnia. Jézus imádsága, a főpapi imádság, egy közben járó imádság, és ahogy hallhattuk róla a virágvasárnapi prédikációban, ő közben járó. Ez az ő tiszte. Ami azt jelenti, hogy ott áll az Atya Isten és közöttünk. Ott jár közbe. Jézus az Atya előtt képviselte a mi bűnös életünket, a tiedet és az enyémet. Vállalta a mi bűneink büntetését, a halált. Ezt jelentette az ő közbenjárása. Ő ment oda az Isten ítélő széke elé, helyetted és helyettem. És ezért az ő sorsa a halál lett. A te bűneidért és az enyémért állt oda. Így járt közben, érted és értem, hogy neked és nekem ne kelljen meghalni. De mint közben járó, hozott nekünk valamit, ami nem más, mint az Atya drága szeretete. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Egy közben járót adott, hogy elérkezhessen hozzánk az ő szeretete. Bűnbocsánatot és életet hozott neked és nekem Jézus Krisztus. És amikor nagypénteken megemlékezünk az ő haláláról, akkor be kell azt látnunk, hogy Jézus Krisztus közbenjárása nélkül nincsen harmónia az Atyával, nincsen békesség élet és halál Urával, nincsen örök élet, és nincsen isteni szeretet sem. Lásd be, és lásd meg te is, testvér, hogy Jézus Krisztus halála egy végtelen személyes dolog, érted, értem, és helyetted, és helyettem. És ha ezt megérted, akkor már tied ő benne az Atya szeretete is, akkor tudhatod, hogy ő beavatott téged az ő sorsába, magyarán bűnbocsánatod, az Atyával békességed, és ezért örök életed van, ő élette és ő benne elrejtve, akkor tudhatod, hogy az ő dicsőségét meg fogod látni nem félelemmel, hanem örömmel, és tudhatod minden időben, független attól, hogy mi között kell keresztül menned itt a földi történeted során, hogy a mennyei Atya szeretete van rajtad. Testvérek, minden kincs, amit a földön gyűjtögetünk, egyszer el fog veszni, itt fog maradni, minden biztosítás le fog járni, nullára fog redukálódni, de az Isten szeretete örökre megmarad. Adja az Úr, hogy ebben a szeretetben tudjunk élni, járni, és ez adja meg a mi örömünket és békességünket földi életünkben. Amen. A 345. dicséretünket keressük most ki, testvérek, mielőtt elcsendesedünk és imádkozunk. És ennek a dicséretnek, a 345. dicséretünknek énekeljük a 4. versét. Szent fiadért, ki engemet vérén megváltott, hallgass meg, ha bűnbánattal hozzád kiáltok. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, számunkra fölfoghatatlan és érthetetlen, hogy halálod előtt reánk gondoltál, és a mi sorsunkról beszélgettél a mennyei atyával. Hadd dicsőítsünk, imádjunk és magasztaljunk téged, azért, mert így szerettél bennünket, miközben nincs bennünk semmi szeretetre méltó. Köszönjük, hogy te ránk gondoltál, és közben jártál, érettünk, hogy hozzánk eljusson a te halálodnak, váltságodnak drága üzenete, hogy mi hívőkké lehessünk, és benned megérthessük a mi biztonságunkat, a mi sorsunkat, és a mi jövőnket. Kérünk, hogy segíts meg egyen-egyenként bennünket, akik sokszor csak annyit várunk tőled, hogy a mi életünk során jöjj és segíts, a bajból kihúzzál, hogy egy kicsit mellénk szegődjél, segíts meg bennünket, hogy te ennél sokkal többet kínálsz, amikor bennünket hívsz meg a te sorsodba. De a te sorsod dicsőség, az Atya szeretete, és köszönjük neked, ha már tudhatjuk és kételkedés nélkül valhatjuk is, hogy mindez veled együtt a miénk lett. Adjad, hogy megértsük a te kereszthalálodnak evangéliumát, és miközben szomorkodunk a mi bűneink miatt, mégis békességet találjunk te benned és te általad. Köszönjük, Urunk, hogy minden bűnünket hordoztad, azokért tökéletesen eleget tettél, és köszönjük, hogy elhoztad nekünk az Atya szeretetét. Légy áldott ezért, Úr Jézus Krisztus! Várunk téged, jövel hozzánk és jövel értünk, hogy a te dicsőségedben megláthassunk téged valóságosan, úgy, amilyen te igazán vagy. Segíts, hogy addig is a benneid vetett hit biztonságával élhessük meg mindennapjainkat. Így adjál nekünk boldog ünnepet, amelyben te főszereplő vagy, amelyben te középre állsz. Légy és maradj közöttünk, őrizd meg bennünket. Amen. Imádkozzunk most úgy, ahogy Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ezért, aki hisz a fiúban, örök élete van annak. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek. Kedves testvéreim, annyit szeretnék a szívetekre helyezni, hogy az ünnepkörben, az elkövetkezendő napokon milyen alkalmaink lesznek. Szeretettel hirdetem, hogy holnap délután 4 órai kezdettel itt a templomunkban gyülekezeti énekkarunk szolgál, egy koncertet ad. Szeretettel hívunk és várunk ide minden érdeklődőt, el szabad hozni a szomszédokat, barátokat, ismerősöket, hadd jöjjenek el, és ezen az ünnepkörön, a húsvét ünnepköréből fogunk hallani énekkari számokat, az evangéliumnak ének szóval történő átadása történik közöttünk. Hosszú idő óta készül az énekkar erre a szolgálatra. Kérem a testvéreket, hogy jöjjünk el, és örvendezzünk együtt e fölött és emellett a szolgálat mellett. Hirdetem, hogy vasárnap és hétfőn, ünnep első és ünnep második napján 9:30 órai kezdettel fogunk Isten tiszteleteket tartani, és mind a két napon megterítjük az úrasztalát, úrvacsorai közösségben leszünk együtt. Kedves testvéreim, azt kérem a testvérektől, nem az én posztom, időnként szabódom is, de hát szeretjük annyira egymást, hogy szombaton ne felejtsük el az óránkat előre állítani. Majd bemondja a tévé, a rádió, meg minden kutyafüle, de hát, ha nem nyitja ki valaki éppen szombat este, tehát nem hátra, hanem előre, mert aki nem állítja előre, le fog maradni a húsvéti Isten tiszteletről, egy óra késéssel fog ideérni, és sűrű tömegekkel fog találkozni, akik talán már szembefelé jönnek vele. Tehát szombat este állítsuk az óránkat előre egy órával. Láthatják a testvérek, hogy az Úrnak szent asztalát szokásaink szerint ezen a mai estén is megterítettük. Szeretettel hívunk és várunk ide minden testvérünket, aki tisztában van az úrvacsora lényegével, és közösséget vállal Jézus Krisztussal és a mi gyülekezetünkkel. Az Úr legyen és maradjon mindannyiunk őriző pásztora. Kedves testvéreim, most Isten tiszteletünk eme részének lezárásaként a 230. dicséretünket énekeljük mind az öt versével. A 230. dicséretünket mind az öt versével, az első vers így kezdődik: áll a Krisztus szent keresztje elmúlás és rom felett. Aki nem kíván az úrvacsorai közösségünkben részt venni, attól azt kérjük, hogy majd miután ennek a dicséretnek az éneklését befejeztük, azután keljen útra.